Kettős tájszemlélet a magyar térképészetben. Beszélgetés Faragó Imrével és Márton Mátyással. A beszélgetést Kovács Tibor vezeti.
Sziasztok! Az első Pesti Egyetemi Rádió első vitaműsorát halljátok. A mai magyar térképészet szakmai életét földrajzi névére szempontjából két egymástól kissé elkülönülő, mégis egymással párhuzamban élő irányzat jellemzi. Ezt a jelenséget nevezik kettős tájszemléletnek. Gondolkodtatok-e már azon, hogyha ránéztek egy Magyarországot ábrázoló térképre, akkor szemet szúr-e, hogy a határon túli magyar területeken mindig fel van a tüntetve a települések magyar neve. Bosszantó ez valakinek, vagy elsiklunk e felett, esetleg nem is érdekel mindenkit. Vagy esetleg hallottatok-e már olyanról, hogy Mátraerdő, Bükkeerdő, vagy esetleg Eperjes-Tokai hegyvidék? Ebben a témában vendégeim, és ezekre az izgalmas kérdésekre választ adnak beszélgetőtársaim, a térképtudomány és geoinformatikai tanszékről Faragó Imre tanszéki mérnök és Márton Mátyás docens. Sziasztok!
Sziasztok!
Miként is alakult ki ez a kettős tájszemlélet, és mit képvisel ön ebben a témában, Imre?
Persze szeretnék egyet helyesbíteni, a nincs, hogy Bükkeerdő, legalábbis földrajzi névként, csak általános fogalomként. A kettős tájszemlélet röviden azt jelenti, hogy a mai magyar térkép készítésben, hogyha egymás mellé helyezünk különböző cégek, különböző műhelyek, például Magyarországot vagy Magyarország környezetét ábrázoló térképeit, akkor azt fogjuk látni, hogy egyes pontokon, egyes objektumoknak, vidékeknek, tájaknak a megírásában más nevek szerepelnek. Hogy csak egy példát mondjuk, te is említetted az Eperjes-Tokai hegyvidéket, az egyik térképen szerepel, a másik térképen Zempléni hegységként fog például szerepelni, igaz, hogy csak a magyarországi rész. Vagy ha tovább akarnék például hozni, akkor az egyik cég termékein Szlovák ércegység, a másik cég termékein Gömör-Szepesi ércegység fog szerepelni. Tulajdonképpen ezekkel a nevekkel például lehet szerintem talán a legjobban összefoglalni és érthetővé tenni, hogy mit is jelent ez a kettősség, amelyek egyformán helyesek, különböző nézőpontból jönnek, és végeredményben a kettősséget az alatt értjük, hogy kétféle szemlélet van egyszerre a térképeken.
És akkor te végül is a Eperjes-Tokai hegyvidék fajta szemléletet mondod?
Hát most így nekem szegezve a kérdést, igen, de mondjuk azért ennek mélyebb gyökerei vannak. Tehát én inkább úgy mondanám, hogy szívesebben látok a térképen tradicionális magyar névalakokat, még akkor is, hogyha esetleg például a példa is mutatja, azok egy picit mondjuk kikoptak a használatból, végeredményben pont a térkép segítségével lehet őket esetleg jobban használatban tartani, vagy használhatóvá tenni.
István Matyi, mit gondolsz erről a témáról?
Hát én azt gondolom, hogy azt kellene először is megvizsgálni, hogy milyen tendenciák vannak a világban. Ugye az egyik tájszemlélet alapja, amit most egy hagyományosabb korban ezt megelőző tájszemlélet újra kezd fölváltani, annak a tájszemléletnek az alapja az, hogy nemzetközi törekvés, az ENSZ keretében folyó névegységesítési törekvés eredményeképpen született Magyarországon a 1970-es évek elején, füzetformájában a Magyarország nagy tájait, legjelentősebb vízfolyásai, dombozati képződményeit leíró földrajzi névtár. A nemzetközi elv az azt mondta ki, hogy minden ország próbálja rendbe tenni a saját földrajzi névanyagát, és az így rendbetett földrajzi névanyagot lehetne aztán más országok térképészei számára is ajánlani használatra, hogyha mondjuk Magyarországot akarják a külföldön készülő térképen ábrázolni. Ez a folyamat aztán kiteljesedett, és létrejött az 1970-es évek közepétől a 80-as évek elejéig egy Magyarország földrajzi névtára nevű kettes számot viselő kiadványsorozat, amely megyei kötetek formájában tartalmazza a begyűjtött neveket, ugyanilyen céllal, tehát azzal a céllal, hogy a magyarországi kistájnevek, dűlőnevek is egységes feldolgozással készülhessenek el. Hangsúlyozni kell, hogy ez nem csak irodában zajló folyamat volt, hanem az így előkészített anyagot a helyszínen, a terepen az adott települést jól ismerő emberek megerősítették, és ezután lett a névanyag véglegesítve. Tehát az egyik a világban érvényesülő tendencia az ez a névegységesítés, és ennek az alapvető célja az, hogy egyértelmű kommunikációt biztosítson nem csak egy adott országon belüli földrajzosok, térképészek számára, hanem akár a világ más tájain az adott országot érintő térképeket készítők számára is. A másik tendencia az egy picit érzékeny, és Magyarország ebből a szempontból ennek az érzékenységnek egyébként mintaterülete is lehet. Minden országban létrejön egy az ENSZ által exonímának beszézett névanyag, amely nem az adott ország területére vonatkozó földrajzi objektumokat jelöli meg, de az adott országban használt nyelven vagy nyelveken. Például, hogy egy egyszerű példát és egy politikamentes példát említsek, a Sziklás hegység, a Rocky Mountainsnak a magyar neve. Senki nem gondolja azt, hogy attól, hogy ennek az objektumnak, ami Észak-Amerikában egy nagyon jelentős táj, vagy képződmény, ennek bármilyen politikai háttere lenne. Ugye Magyarország a Kárpát-medencén belül lakosságának egy része a trianoni békeszerződés következtében a jelenlegi országok határokon túl él. Ezzel kapcsolatban ott tovább él egy magyar névanyag, de ahogy Imre is említette, a tényleges csak az ország határokra vonatkozó névanyag, az abban a tájszemléletben, ahol a Kárpát-medencét egy egész földrajzi egységként kezeljük, értelemszerűen a határokon átnyúló neveket eredményez, hiszen a határok nem természetes határok, különösen nem a hegységek esetében. Ott értelemszerűen nem végződik el a hegység attól, hogy valamilyen mesterséges határmegállapítás történt. Tehát a két tendencia az egymásnak ellentmond, és minden nép, mondjuk Európában rajtunk kívül a németeknek van igen gazdag exonima névanyaga, minden nép igyekszik a nyelvi kincsét képező névanyagot életbe tartani, annak ellenére, ugye, hogy a másik oldalról az ENSZ törekvések abba az irányba ösztönzik a népeket, hogy csak a saját politikai országhatárokon belüli nevekkel foglalkozzanak, azt egységesítsék, és az országhatáron túli névanyag az olyan, amit az ott élő közösségnek kell meghatározni. Ugye itt az is probléma, hogy nincs egyértelmű exonima meghatározás. Vannak, akik ezt lakosságszámhoz kötik, például a mai Romániában a település akkor használhat magyar, hivatalos magyar nevet a Románián belül, ha a lakosság száma eléri a 20%-ot. Azt hiszem, hogy ez így van. És akkor nem szóltunk arról, hogy ez a kritérium az egyéb magyar földrajzi nevekre nem vonatkozik értelemszerűen, csak a település nevekre. Tehát ezt kell látni tulajdonképpen a Magyarországon, a országon átnyúló szemléletű tájszemlélet, vagy tájnévrajz, és a csak az országhatárokat figyelembe vevő tájnévrajz hátterébe.
Imre, szerinted?
Én csak egy apró, nem mindjárt mondom a véleményemet a dologról, csak egy apró helyesbítés, hogy ez a bizonyos 20%-os küszöb, ami Szlovákiában is, meg Romániában is él, az annyiból megtévesztő, hogy a törvény úgy szól, hogy nem hivatalos név, hanem használható név, tehát kiírható név, például a Csíkszereda vagy a Dunaszerdahely, mondjuk a helységnévtáblára, de mondjuk például, ha én feladok egy levelet Csíkszeredába, és megcímzem a Merkúra csuk helyet úgy, hogy Csíkszereda, akkor van egy olyan érzésem, hogy nem fog odaérni. Tehát itt is tulajdonképpen ebben van a véleményem szerint, ebben is egy picit látszik a buktatója az exonima problémának, ugyanis az ENSZ névegységesítési folyamata, illetve hát az exonima használat esetében nagyon erősen érezhető az, hogy ő ott élő lakossághoz köt név- és nyelvhasználatot. Na most ez rögtön, hogy így mondjam, kiüt egy csomó magyar földrajzi nevet, hogy most a magyar neveknél maradjunk például a Kárpát-medencében, vagy a Kárpát-térségben.
Hát, ugyanis, bocsánat, hogy közbeszólok, nem csak a Kárpát-térségben, tehát a Szikláshegység
nyilvánvaló, most szándékosan nem akartam a Szikláshegységet, meg Fokvárost és hasonló távoli magyar földrajzi neveket mondani. Én egyébként szándékosan kerülném az exonima kifejezést, mert szerintem lehet, hogy vétek ilyet mondani, nem nagyon van létjogosultsága. Majd ezt mondom, hogy miért. Tehát pont a kartográfián belül sokkal tisztább elveket lehet meghatározni a térkép szerkesztésénél, mondjuk például annál, hogy most laknak-e ott magyarok, vagy lakik-e ott bármilyen nemzetiség. Hogy csak egy apró példát mondjak, sajátos módon mondjuk például ott van Pozsony, amelyiknek a lakossága, ha jól tudom, nagyjából 4% vagy 4% alatti magyar lakossággal rendelkezik, tehát nem akarok ilyet mondani, mert nem szeretném, ha illene, de félő, hogy mondjuk 20 év múlva ez már nagyon-nagyon kevéssé fog válni. Ez akkor kapásból azt jelenti, hogy a Pozsony név, mint exonima, az gyakorlatilag megszüntethető, ezt csak így kérdezem, bízom benne, hogy nem a válasz. Tehát én bennem sokkal inkább az munkál ebben a tekintetben, hogy számomra egyenértékű magyar földrajzi nevek vannak, függetlenül attól, hogy az most az országhatáron kívül vagy belül van, tehát én mindig Győrt és Pozsonyt szoktam ott egymás közelében összehasonlítani, ami számomra ugyanolyan értékű magyar földrajzi nevek, de mondhatnám Bécset is, csak hogy olyat mondjak, amelyik már igen régen volt magyar király uralma alatt. Egyszerűen ezek olyan kincset képviselnek egy nyelv szempontjából, amit nekünk használnunk kell. És itt a kellen van a hangsúly, egy magyar olvasónak készülő térképen ezeket a magyar földrajzi neveket véleményem szerint használni kell. Nem úgy kell használni, hogy csak ezeket kell használni, tehát nyilvánvaló, hogy a Vín, Bécs, Bratislava, Pozsony, vagy most mondjam tovább a Győr, Ráb, hogy a német vagy a szlovák nevét is mondjam, tehát nem kizárólagosan csak a magyar névanyagra gondolok. Ezek megfelelő térképen, megfelelő olvasónak szóló térképen, megfelelő tematikájú térképen, ezeknek szerepelniük kell. Az már a térképszerkesztőinek döntése, hogy ezek milyen sorrendben, melyik lesz elől, melyik lesz kisebb betűvel és hasonló elgondolások, erre megvannak a kartográfiai hagyományok és szabályok. Na most a névegységesítéssel kapcsolatban, itt egy picit visszatérve az FNT1-re, erre a bizonyos földrajzi névtárra, amit a Matyi említett, az egy jó dolog, hogy az elkészült. Tehát ezzel soha nem volt vita, szerintem senki esetében. A probléma az ott van vele, hogy egy teljes egészében azt sugallja az a munka egy kívülálló számára, de megkockázhatom, hogy sokszor még egy térképész számára is, hogy ezek a tájak, ezek az országhatároknál elvégződnek. Tehát az FNT1 az pont egy olyan térkép, ami szigetként kezeli Magyarországot, és gyakorlatilag Magyarországon kívül semmilyen földrajzi nevet nem használ, ha jól emlékszem, ami már önmagában egy furcsa, hogy mondjam, hozzáállás. Jó, én tudom, hogy azért készült ez a térkép, hogy akkor összeillesztve a szlovák, meg a román, meg az osztrák, meg a többi térképpel.
ENSZ keretében folyó névegységesítés volt az ösztönző abból a szempontból, hogy ez a munka elkészüljön. Mint ahogy számos ilyen kezdeményezés, nemzetközi kezdeményezésben a magyar térképészet korábban részt vett, ezért készült el 67-ben Magyarország nemzeti atlasza, ezért készült el 89-ben egy sokkal bővebb változata ennek, ezért készültek a 70-es évek közepén Magyarország regionális atlasz sorozatának különböző kötetei, mind olyan, amire a magyar kartográfia büszke lehet, annak ellenére, hogy egy nemzetközi kezdeményezés volt az alapja, és ez állt a hátterében annak, hogy ezek a munkák állami pénzt kaptak ahhoz, hogy elkészülhessenek.
Ez rendben van, tehát ezzel igazából nincs is semmi probléma, csak...
Hát ezért áll meg az országhatáron, én csak ezért mondtam.
Csak az, hogy... És akkor átérek a másik problémára. Az, hogy ezzel végeredményben, most nem akarok számokat mondani, de én úgy érzem, hogy a magyar földrajzi neveknek a nagyobbik fele gyakorlatilag magyar nemzetközi szempontból jó minősítést kapott kiadványban nem szerepel. ezáltal egyfajta olyan aránytalanság jött létre.
Ezt nem értem, bocsánat.
Tehát arra gondolok, hogy mondjuk nekem a Hargita, vagy a Csiki havasok, vagy az Erdélyi medencet, hogy csak természetföldrajzi tájneveket mondjak, és mondjuk egyéb történeti földrajzi és néprajzi nevekről ne is beszéljek, a sajátos történelmi sors következtében ezek ugye kikerültek a magyar igazgatás alól, ami viszont nem jelenti azt számomra, hogy nemzetköziség ide vagy oda, hogy ezekről a magyar tudományos életnek, a magyar kartográfiának meg kéne feledkeznie. Tehát én értem a célt, és el is ismerem, hogy ez egy fontos cél volt a nemzetközi névegységesítésben, de talán akkor saját erőforrásból, vagy felhívni a nemzetközi közvélemény figyelmét, hogy itt azért másról is szó van a magyar névanyag esetében egy belepicit, talán tovább lehetett volna lépni. Nem éltem akkor, vagy még akkor nem voltam térképész minőségben, tehát nem biztos olyan volt a sajátos volt a helyzet, amiből ez nem fakadhatott ez a megoldás. És a problémát én most abban látom, hogy közben volt egy erőteljes politikai átalakulás, más lett a nemzetközi helyzet is, hogy így mondjam, és tulajdonképpen én nem érzem azt, hogy egyfajta nemzetközi értelemben is minősített továbblépés következett volna be ebben a témában. Ez az egyik. A másik...
Ezzel kapcsolatban azt szeretném megjegyezni, hogy fölhívás érkezett, hogy minden ország állítsa össze az exonimáit. Uh-huh. Nem csak a... Tehát nem arról van szó, hogy Magyarország a Kárpát-medencére vonatkoztatva, hanem a világ egyéb Dobács. Részeire létrejött magyar exonima kincset is állítsa össze. A németek ezzel a kérdéssel előbbre haladtak, mint mi, de én azt gondolom, hogy ez önmagában a valamiféle hivatalos térképi névhasználatot alapvetően nem befolyásolja. És akkor még visszakanyarodnék arra, hogy azt mondtad, hogy ha te Romániába, Csíkszeredába küldesz egy levelet, ha csak azt írod rá, hogy Csíkszereda, akkor nem fogják megkapni.
Hát van egy ilyen érzés.
Igen. Én ezzel teljesen egyetértek, és egész biztos vagyok benne, mint ahogy én Helyő Csabán születtem, Miskolc bekebelezte ezt a települést, ma is használják, mint település résznevet, és hogyha az én nagyanyám most Helyő Csabára címezne egy magyarországi településről, egy másik magyarországi településre szóló levelet, ugyanúgy nem kézbesíteni a posta, mert nem kezdeni jó, senki
erre vizsgálni. Mondják, hogy ott van az irányító szám, de most itt talán...
Hát igen, persze itt van az irányító azért, szám, de mondjuk a nagymamám nem használja az irányító számot, ugye? De ha Miskolcot ír, akkor megkapjuk a levelet, ha meg nem
mondjuk Miskolcot... Szerintem a példa nem ugyanaz, mert egy valaminek a település, és most nem menjünk ebbe bele, amikor elmegyünk más irányba, meg mondjuk két különböző nyelvű földrajzi név, az szerintem ilyen formában is különböző.
Akkor még gonosz vagyok, és akkor visszalövök neked, hogyha Győr helyett Ráb lenne odaírva, valószínűleg azt a levelet sem kézbesíteni a magyar
postának. Valószínűleg, igen. Tehát, na most visszatérve még a földrajzi névtárra, a másik problémát én abban látom, hogy a földrajzi névtár készítői olyan nyomdokokon haladtak, amely hát egyértelműen ott a 60-as évek elején kezdett el Magyarországon erőteljesebbé válni mondjuk a kartográfiában és a földrajzban, hogy nagyon erőteljesen felcseréltek megszokott tradicionális magyar tájneveket más nevekkel. Hát más nem mondjak, ott van mondjuk a Gömör-Tornai karszt, ami helyett a magyarországi oldal megkapta az akteleki karszt elnevezést egy viszonylag hosszas sok kálvária után, most azt nem akarok erre konkrétan kitérni, de ott van az említett Eperjes-Tokai hegyvidék, amiből nem tudom miért lett Zempléni hegység, és még sorolhatnénk néhány ilyen nevet, kisebb változtatásokkal, nagyobb változtatásokkal, ami tulajdonképpen nem lett megindokolva, hogy végül is miért. Tehát miért nem volt jó a Gömör-tornak? Azt az ember bele tud képzelni mondjuk ideológiai vagy esetleg politikai indítékokat, de hogy igazából ez nincsen kimondva, hogy miért kellett ezt lecserélni. Mert az, hogy a szlovák oldalt a szlovenszki krász szlovák nével illetik a szlovákok, és mondjuk már azt én azt is fájdalom, amikor mondjuk az egyik irányvonalnak a térképein ott szlovák karszt elnevezés van a Gömör-tornai karszt helyett, de mondjuk erre még azt mondom, hogy ez legalább egy bár fordításból keletkezett, de magyar név, de semmi nem indokolt, hogy mondjuk az Aggteleki karszt név legyen, miért nem lett például Jósvafői karszt. Tehát ezeken így el lehetne vitatkozni, és én erre...
Bocsánat, ezért, igen. Erre hadd mondjam gyors válaszként, hogy általában nem a térképészet szokta a tájföldrajzi beosztást létrehozni, hanem a földrajztudomány. A térképészet ezt alkalmazza a térképeken. És a földrajzi névtár egy készítésekor sem alapvetően a térképészek határozták meg, hogy ez a tájbeosztás milyen legyen, hanem az akkori földrajztudomány álláspontját tükrözik ezek a rendszerek. Szemben a földrajzi névtár 2-vel, ahol kifejezetten terepi munka eredményeképpen lett jóváhagyva a névanyag, azt látni kell, hogy a tájneveknek egy jelentős része az mesterséges névadással keletkezik. Tehát okos, tudós emberek leülnek és azt mondják, hogy most én felosztom ezt a tájegységet, legyen az a Kárpát-medence egésze vagy a Kisalföld kisebb egységekre, annak érdekében, hogy ez kommunikáció alapjául szolgálhasson tudós emberek között, aztán ez átmegy az oktatásba, ilyen módon szélesebb körbe válik ismerté, és átmegy a térképészetbe is értelemszerűen. Tehát azt gondolom, hogy nem a térképészet feladata az, kivéve mondjuk olyan eset, én magam foglalkozom a tengerfenék dombozati névanyag feldolgozásával, a magyar nyelvű dombozati névanyag előállításával, és ennek kapcsán csináltam magam is tájföldrajzi beosztást például a északi-sarki óceán, vagy ennek a központi része a Jeges-tengeri területre, íróasztal mellett. A domborzati viszonyok figyelembevételével, aztán ha ezt átveszi a térképtudomány, akkor átveszi, ha átveszi a földrajztudomány, akkor átveszi, ha nem, akkor lehet arról vitatkozni, hogy ez egy jó beosztású rendszer, vagy nem jó beosztású rendszer, és hát tulajdonképpen a tájföldrajzi rendszerek, amelyek most ma, az a két alapvető, ami most ma Magyarországon egymás mellett él, az egyik a jelenleg országhatárokhoz szorosan igazodó, a másik pedig a medence egységes, a külső részekre átterjedő természeti képződményeket is figyelembe vevő. Néha én azért azt mondom, hogy kicsit archaikus megjelöléseket használó tájföldrajzi beosztás, ez egymás mellett él. Továbbra is azt gondolom, hogy nem feltétlenül a térképtudománynak a feladata az, hogy eldöntse, hogy ezek közül melyik a helyes. Valószínű, hogy a földrajztudománynak fog kellene vállalni. A kettő tudományák között az a különbség, hogy nekünk nap mint nap neveket kell írni a térképre, tehát mi döntés kényszerben vagyunk, le kell tennünk a voksunkat, vagy az egyik, vagy a másik rendszer mellett. Már annyiban, hogyha következetesek akarunk lenni magunkhoz, mint egy térképész önmagához képest. Ha meg nem akar következetes lenni, akkor igen, sok esetben a megrendelő határozza meg azt, hogy ő ezt vagy azt a rendszert, például az iskolai oktatás és így tovább, határozza meg, hogy melyik rendszert kívánja látni a számára készülő térképeken.
Ezzel végeredményben egyetértünk, csak és abban is, hogy a Föld az tudomány az, amelyik mondjuk így, hogy neveket ad az egyes földrajzi részleteknek, főleg a tájaknak, de óriási jelentősége van a térkép készítőknek is, abban is, és számos esetben előfordul, hogy még a térkép készítők is valamilyen oknál fogva neveket adnak, csak hogy egy nagyon negatív példát említsek, soha nem sikerült még senkinek kinyomozni, hogy hogy került a Kisalföld szlovákiai oldalára a szlovák alföld elnevezés, amit magyar térképész tett fel, nem földrajzos térképész, ott a 70-es évek második felében és 85-87-ig jelent meg mind iskolai atlaszokban, mind pedig fali térképeken, amely azért megdöbbentő és meghökkentő, mert hogyha etnikai alapon nézzük, akkor egy magyar lakta területről van szó, hogyha pedig mondjuk egy szlovák nevet sejtünk a dolog mögött, tehát mint ahogy a szlovák karszt név keletkezett az egyik irányzatnál, úgysem érthető, mert a területet szlovákul Dunamenti Alföldnek hívják, tehát ez a Padunajské Nizsinának a magyar fordítása, tehát az, hogy szlovák Alföld, ezt a szlovákok sem ismerik. Na most aztán ez szép lassan lekerült a térképekről, a magyar térképekről, de ez a példa is mutatja, hogy igenis formál a térképi névhasználat, még földrajzosokat is nagy valószínűséggel, és természetes, hogy nem a térképészek adják a neveket, de hogyha vannak különböző irányzatok, már pedig a mai földrajztudomány, a magyar földrajztudományban vannak különböző tájbeosztások, tájszemléletek, amelyekhez a térképész nyúlhat, és alapként használhatja őket, akkor igenis tudomásul kell venni, hogy akár kétféle vagy többféle igazság is létezhet, és itt a szakmai közvéleményben, vagy hogy mondjam, a napi térképészeti gyakorlat és a, most így mondom, bár nem szeretem azt, hogy hivatalos szakmai közvéleményben, egyfajta ellentét van abban a tekintetben, hogy például el lehet-e térni a földrajzi névtártól. Mert sok esetben azt sugallják, szerintem te is kimondtad azt a szót, hogy a hivatalos névhasználat, hogy mint ezeket a földrajzi névtárban jelentkező neveket, ezeket úgymond hivatalos neveknek kell tekinteni. Na most erre megvolt annak idején a paragrafus, hogy a Magyar Népköztársaság vagy Köztársaság hivatalos térképein használatban lévő nevekről van szó, csak éppen az nincs meghatározó, hogy mik azok a hivatalos térképek. Uh-huh. Tehát itt egyfajta...
Akkor nem volt ezzel különösebb gondolkodni való.
Nem, persze.
Te is pontosan tudod, hogy egyetlen polgári kartográfiai vállalat létezett, és a szlovák alföldre visszautalva majdnem biztos vagyok benne, hogy nem térképész találmány, ugyanis azt arra utaltál, hogy az iskolai térképeken jelent meg. Az iskolai térképek névanyagát az Országos Pedagógiai Intézet felügyelte, a kartográfiai vállalatnál készülő iskolai használatra szánt térképeknél a névhasználatban nem lehetett eltérni a tankönyvek névanyagától. Nem tudom, de 90%-os biztonsággal merem állítani, hogy a magyarországi földrajz tankönyvek a Kisalföldnek a szlovákiai részére a szlovák alföld megnevezést használták, és a tankönyvvel teljesen szinkronban készült a iskolai használatra szánt térkép, atlasz és így tovább.
Tehát most igazából nem is nagyon érdemes ezt nyomozni. Én még azt szeretném ez ügyben mondani, hogy annak ellenére, hogy így mondjam, nagyon jól hangzik, hogy nemzetközi értelemben névegységesítési folyamat és ENSZ és stb. Én úgy érzem, hogy azért a földrajzi névtár létrehozása óta eltelt időben óriási változások történtek minden tekintetben, tehát most a politikait meg a többit, ahhoz hasonlókat ne is említsük. Egyáltalán magában a földrajztudományban, vagy úgy mondom, hogy a magyar földrajztudomány egy részében legalábbis, ami komoly tájszemléletekkel és tájakkal foglalkozó műveknek a megjelenését jelenti, aminek valamilyen formában a térképlapon is szerepelnie kell, teret kell kapnia. És én erre mondom azt, hogy én idejét múltnak érzem, annak ellenére, hogy tudom, hogy ez a nemzetközi irodalommal egyfajta szembenállást jelent részemről, tehát az exonima, endonima megjelöléseket, vagy terminológiát, vagy egyáltalán magának ezeknek az elvének az alkalmazását, egy térképész számára sokkal jobb rendező elv az olvasó közönség nyelvéhez igazítani a térképet, és teljesen tisztává válik a dolog. Tehát lehet készíteni egy német nyelvű Magyarország térképet, amiben német nevek fognak szerepelni például a tájak esetében, vagy akár a megyék neveinek esetében, de hasonlót meg lehet tenni szlovákul, bármilyen nyelven, mármint aminek értelme van természetesen, és ugyanilyen módon meg lehet csinálni Románia térképét teljesen magyar nyelven, és szerintem akkor lesz igazából toleráns, és most azt mondom, hogy nemzetközi értelemben egységes a világ, amikor egy székelyföldi magyar iskolában ki lehet tenni egy olyan Románia térképet a falra, amelyiknek magyar névanyaga van, és azokat a Románia területén fekvő földrajzi objektumokat a magyar diák magyarul tudja megtanulni.
És igazából
ez politikai kérdés.
Sajnos ez politikai kérdés, de amikortól fogva a politikum ezt át tudja lépni, és azt mondja, hogy nem attól fog függeni egy ország, vagy egy nemzet egysége, vagy nem egysége, hogy most milyen nyelvű térképből tanítják a földrajzot, mondjuk Romániában, vagy akárhol a világon, akkor az valószínűleg ebből a szempontból van milyen jobb világ lesz. Lehet, hogy ilyen világ soha nem lesz, még ezt is feltételezem, de az biztos, hogy különböző, tehát számomra biztos így mondanám, különböző nemzetközi irányzatokra, azoknak alárendelve szerintem egy térképész nem hagyhat le adott nyelvi földrajzi nevet az általa készítendő térképről, mert sokkal nagyobb indok az, hogy azokat a neveket életben tartsa és használatban tartsa, már pedig a térképész borzasztóan alkalmas erre, mint hogy most azt mondjuk, hogy azért nem írunk meg magyarul bizonyos objektumokat, mert a nemzetközi törekvések, vagy ne adj Isten, a szomszéd országoknak a érzékenysége következtében ezek nem indokoltak. Tehát
nem hiszem, hogy ez lényegesen befolyásolhatja véleményem szerint legalábbis a tényleges táj névanyagot, amit ki használ az adott térképeken. Senki nem tiltja meg nekem, hogy én azt gondolom helyesnek, hogy én a régi földrajzi névtárra a akkori tájbeosztásnak megfelelő rendszert akarom használni, és senki nem fog téged elítélni azért, mert a teljes Kárpát-medencére szolgáló tájnévanyagot...
Hál' Istennek eljutottunk idáig,
de azért
hozzátennék még olyan nem apró, de aprónak tűnő érdekességeket, hogy például, amit a Tibor említett, a kettős tájszemlélet esetében a két irányvonal egyikében következetesnek tűnő az, hogy nem használják például a csángóföldi földre, a magyar földrajzi neveket. Tehát egyszerűen vannak olyan fehér foltok itt a környezetünkben, amihez még etnikai magyar kötődés is van, bár már sajnálatos módon egyre kisebb arányban, aminél egyszerűen azt mondják, hogy nem. Na most ez tulajdonképpen egy ilyen ismétlődő rendszerességgel visszatérő folyamatszerűség a magyar kartográfiában, mert egyszer-kétszer már mondtak ilyet, tehát volt az 1868-as horvát-magyar kiegyezés, amikor érezhetően, gondolom én, hogy azért, hogy egyfajta gesztus legyen gyakorolva a horvátoknak a belső önrendelkezésére, például onnantól fogva lemaradtak a magyar térképekről, vagy javarészt lemaradtak a magyar térképekről a horvátországi magyar település és egyéb földrajzi nevek, aminek az lett a következménye, hogy ezek a nevek gyakorlatilag archaikummá váltak. Tehát, hogyha én most megkérdezek néhány olyan magyar állampolgárt, aki a tengerparton, magyar horvát tengerparton töltötte a nyarat, hogy mondja neki valamit ez a név, hogy Károlyváros, akkor van egy olyan sajátos gyanúm, hogy mondjuk a felének nem fog semmit mondani, de ha azt mondom, hogy Karlovac, akkor már, jaj, persze, hát az autópályánál ott kell eltérni délre, amikor megyünk le a szigetekhez. Tehát ezeknek ilyen vonzata van, és a névhasználat, a magyar névhasználat, vagy adott nyelvű névhasználatnak a bármilyen szempontból történő csonkításának ez a következménye, hogy kikerülnek a fejekből a földrajzi nevek, a magyar földrajzi nevek, és ezáltal a nyelv csonkul csorból. Ez nem egy rögtön látható folyamat. Ezt majd lehet, hogy az unokáink, vagy a második, harmadik generáció az, amelyiknél ezt már lehet érzékelni, úgyhogy ezért van borzasztóan nagy jelentősége annak, hogy ezeket a térképen ábrázoljuk. És az ábrázolás elve, nem győzöm hangsúlyozni, az olvasó közönség nyelve dönts el. Teljesen mindegy, hogy hol van az a földrajzi objektum. Van neki magyar neve? Tegyük fel a térképre, akkor, hogyha a térkép magyar olvasónak szól. Mi módon, milyen jelkulcsi megoldással, milyen név valaki sorrendben, tehát hangsúlyozni szeretném, nem annak vagyok híve, hogy egy Kárpát-medence térképen kizárólag magyar nevek legyenek. Ez helytelen. Mert a kettős névhasználat település nevek esetében, vagy víznevek esetében biztos, hogy indokolt és meg is oldható. De legyen ott. Érezze a térképolvasó, hogy az ott annak Kluzsnapoka, az Kolozsvár is egyben. És nyilvánvaló azt fogja használni, ami neki ismerős, amit jobban ki tud ejteni, ami a fülének jobban cseng, de szokja meg, hogy ennek, vagy ott van még a Klausenburg is, hogy ennek a településnek három neve van, és ő döntse el, hogy ő melyiket szeretné használni. Tehát ebben semmiféle hátrányos helyzet nem éri sem a államalkotó nemzeteket, sem mondjuk Romániát, vagy Szlovákiát, vagy bármilyen hasonló dolgot. Ez pusztán egy kulturális kérdés véleményem szerint, amelynek van egy szakmai vonatkozása, ami jelen esetben a kartográfiai vonatkozás.
Azt gondolom, hogy az erdélyi nevek esetében némi politikum figyelembevételével a legfontosabb település nevek esetében a magyar kartográfia igyekezett tükrözni, hogy ezek...
De itt, Matyi, megint benne van a szubjektum. Mi a legfontosabb település? Más fontos neked, és lehet, hogy más fontos.
A térkép méretaránya az eleve korlátokat állít. Lehet, hogy egy térkép akkorka, ugye én elég sok történelmi térképet készítek illusztrációként, ahol szóba se jöhet kettős névanyag megadása. Magyarország történelmi térképe az 1905-ös évben, hogyha én azt akarom, hogy az angol olvasó egyáltalán képet kapjon, hogy hol van, akkor nem írhatok Pozsonyt, mert fogalma sincs arról, hogy mi az a Pozsony, pedig akkor a magyar királyságnak ez egy teljesen jogosan használt név alakja volt. Lehet, hogy sokkal többet mondok egy angol olvasó számára, hogyha Bratislavát írok, mert arról legalább eszébe juthat, hogy...
De most mondtad ki, az olvasó nyelve dönt. Tehát így az van. Angol olvasónak írhatod a Bratislavát, semmi probléma. De viszont, ha magyar olvasónak készül, akkor egészen
más. De mondjuk elég érdekes azért egymás között szólva egy 1905-ös vagy 10-es állapotot mutató magyar királyság térképén csak a Bratislava név alakot használ.
Ez
támadható, hogyha nyilván. Valaki azt mondja, hogy most miért?
Mondjuk a történelmi térkép ebből a szempontból, és akkor elvezünk ilyen szakmai kérdéseket, nagyon komoly szakmai kérdésekhez, ott azért különböző szerkesztési elvek lehetségesek, tehát nem biztos, hogy pont ez lenne a jó példa, de továbbra is azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem kellene még olyan szinten sem különbséget tenni, hogy ez a település, vagy az az adott földrajzi név, az hol van. Nekem a Dresda is egy teljes értékű magyar név. Uh-huh. Meg így a Kopenhága is.
Igen, ezzel teljesen egyetértettünk akkor, amikor azt mondtam, hogy a Sziklás egység az teljesen jogos, és azt mondom, hogy a magyar nyelvben is, a földrajzban is, minél jobban megismerjük a világot, annál apró, pici földrajzi részleteknek megjelenik a földrajzos irodalomban magyar névanyaga, amit a térképész valószínű, hogy át is fog venni. És magyar olvasó számára így fogja nevezni az adott objektumot, amit mondjuk Balázs Dénes meglátogatott és a könyvében magyarul megjelölt. De mondanék egy nagyon érdekes példát. Néhány héttel ezelőtt volt egy előadásom, ami számomra elég meglepő eredményt hozott, abból a szempontból, földrajzi nevek, magyar földrajzi nevekkel kapcsolatban, hogy olyan fokú érdeklődés mutatkozott nem szűk szakmai oldalról, hanem más tudományterületek oldaláról, például geológusok voltak itt, és hát én elsősorban az általam kedvelt témakörből hoztam példákat, ugye a tengerfenék dombozati nevek, ennek a magyar változatai figyelembe véve, hogy a különböző országok, különböző nemzetek milyen nevezékrendszert alakítottak ki ebben a témakörben, és ennek kapcsán szóba került, hogy jó-e minden esetben az, hogy magyar névalakot hozunk létre, nem lehet-e megtévesztő tudományos szempontból. És Balla Zoltán, aki egy igen jó nevű magyar geológus, egyetemi hallgatókoromban szolgáltam is nála Mongóliában terepgyakorlaton, tehát ő volt a csoportnak a vezetője, azt mondta, hogy egy nagyon érdekes dolog figyelmehető meg, azokon a területeken, ami egykor magyar lakta volt, mindegy, hogy fogalmazok, konkrétan Ógyalláról volt szó. Ógyallán felfedeztek egy törésövet. És ez a törésöv a magyar geológiai irodalomban újabban ógyallai törésövként szerepel, ami teljesen logikus a maga módján. És azt mondta a Balla Zoltán, remélem nem sértődik meg, ha esetleg a fülébe jut, hogy idéztem őt, hogy a Hurbanovói törés a sokkal többet mond, ugyanis így ismeri az egész világ. Na most, hiába írok én a magyar publikációban Ógyallait, ha nem látja a Hurbanovót, akkor fogalma se lesz arról, hogy miről van szó. Ugye ez arra példára erősít rá, amit én mondtam Pozsonnyal, meg Bratislavával kapcsolatban az angol nyelvű és időben visszamenő történelmi térkép esetében, hogy nagyon furcsa helyzeteket szülhet egy olyan erőltetett magyarítás, ami akár csak a magyar nevek visszahozását hozza egyes tudományos területeken, mert a külföldi olvasó lehet, hogy a cikket nem fogja elolvasni magyarul, de a kulcsszavakat átfutva tudja, hogy miről van szó, és ezáltal teljesen támpontját veszíti, hogyha nem a külföldön meghonosodott nevet használjuk. Egy-két földrajzos példát én fölírtam ide magamnak, ugye a Newfoundland meg a Újfoundland, ez egy klasszikus példa.
Ez egy klasszikus hiba.
A sok-sok Új-Skócia, Új-Anglia, Új-Dél-Wales és így tovább mintájára született, és ugyanez megtörtént a tengerfenék dombozati nevek, hogy a én kis veszőparipámhoz kanyarodjak vissza. Ugye született egy olyan név, hogy északi szélhátság, ami a Nordwind nevű hajó által felfedezett hátság, nem igazán célszerű egy hajónevet magyarra lefordítani, és ezzel kapcsolatban mindig azt szoktam mondani példaként, hogy vannak időszakok egy-egy ország történetében, amikor ez a tendencia erősödik, például akár személy neveket is lefordítanak, lásd Verne Gyula. Verne Gyula volt számomra a legnagyobb magyar ifjúsági szerző, ezt is számtalanszor el szoktam mondani, míg meg nem tudtam, hogy ő szegény nem is volt magyar.
Jó, hát csak hogy válaszoljak erre a felvetésre, tehát ez a, ugye az Úgyalla Urbanovo probléma, azért szerintem külön kéne választani a geológiai szakirodalmat a mindennapi névhasználattól. Tehát ugye Úgyalla az egy jobbára ma is teljesen magyar lakta település, ott Dél-Szlovákiában, ott van ugye az Aranyfácán sörgyár, hogy más nem mondjunk, de vagy ott volt például Magyarország első csillagvizsgálója, hogy más nem mondjunk. Egyszerűen az, hogy most a nemzetközi irodalomból, valószínűleg ugye gondolom a szlovák geológiai irodalomon keresztül jön be Magyarországra egy ilyen tényező. Én erre most azt mondom, hogy ez a geológusok magánügye, hogy most az Úgyallai törésőbb, vagy Hurbanyovói törésőbb. Ettől még, és hangsúlyozom, ez engem nem fog zavarni, a Hurbanyovói törésőbb az Úgyalla határában lesz számomra egy magyar nyelvű térképen. Tehát az, hogy most a geológusok egymás között hogy hányják, vetik meg a dolgot, és milyen terminológiát használnak, az szerintem az ő belügyük, tudományos belügyük. De mondjuk csak zárójelben mondom teljesen térképészként, hogy vannak olyan földrajzi nevek, mint perzsa, zárójel, arab, kötőjel, öböl. Tehát, hogyha egyszer ez terminológiai problémát jelent nemzetközi viszonylatban, akkor a geológusok is megtehetik azt, hogy Hurbanyovó, zárójel Úgyallai törésőbb, vagy mi a neve. Tehát ez igazából számomra, most megkockázatom, már hogy nem is földrajzi név. Tehát ez egyfajta, ez egy képződménynek a neve, ami igazából geológiai térképeken lehet, hogy előtérbe fog kerülni, de hogy egy általános használatú tömegtérképen nem, abban majdnem biztos vagy.
Csak mint hallgató szeretnék egy kérdést feltenni. Pont Úgyalla kapcsán ez egy teljesen friss dolog, hogy szeretnénk javasolni neveket a Nemzetközi Csillagászati Uniónak Marson krátereket elnézni. És pont Úgyalla az egyik célpont, mert ez magyar vonatkozású és csillagászati vonatkozású. És ezen gondolkoztunk, hogy most mit javasoljunk az IAU-nak, hogy mi legyen ennek a kráternek a neve. Mert ha azt mondjuk, hogy Úgyalla, akkor azt mondják, hogy ilyen nincsen.
Igen.
Most itt ezek a nagy csavarok a dologban, tehát ezek azok a problémák, amelyekre én azt mondom, hogy lobbizni kell az Úgyalla érdekében, és majd megszokják, hogy a Hurbanyovónak van egy olyan név alakja, hogy Úgyalla. Mellesleg a Hurbanyovó névvel most már így konkrétan ez itt, azzal az egy probléma van, hogy az tipikusan az a név, az a Miloslav Hurbányról lett elnevezve, aki egy szlovák, nem is tudom pontosan ki volt, valami tudós ember volt.
Kedvenc
Stúrról? Pont, az még Ludovics Stúrról lett elnevezve, aki irodalmár volt. Tehát tulajdonképpen egyfajta sajátos névadás következménye ez az elnevezés, és annak idején 1948-ban történtek ezek az ovós végződésű szlovák neveknek a megjelenése. Stara Gyalának hívták szlovákul is, ami szó szerint azt jelenti, hogy öreg gyala vagy ógyalla. Tehát igazából az ógyallának borzasztóan nagy prioritást kéne kapnia, csak pontosan azáltal, hogy egyfajta, és most kimondom, egyfajta negatív értelemben vett nacionalista névadással állunk szembe itt Szlovákia esetében, ők minden porcikájukkal tiltakozni fognak ezzel, amit én meg is tudok érteni.
Én azt gondolom, hogy az ógyalla mellé tenném a voksot meglepő módon esetleg, mégpedig azt is megmondom, hogy miért. Ez véleményem szerint egy ilyen elnevezés az emlékező nevek csoportjába tartozik, és mire emlékezünk, amikor ezt a nevet javasoljuk, ógyallára emlékezünk.
Na jó, de az az ógyalla az a szlákoknak hurban jó, mint ahogy a Konkoly Tege Miklós, akinek a neve kin van a Mikulás Konkoly Tege, kin van az emléktáblán, az ógyallai csillagvizsgáló falán, mind a mai napig.
De ha magyar javasló személytől származik a javaslat, akkor én nem akarok azon vitatkozni, mondjuk, hogy Hunyadi Mátyás román volt-e, vagy nem volt román. Egyike volt a legnagyobb magyar királyoknak. Ezt nyugodtan mondhatjuk.
Amely Romániában úgy jön elő, hogy egyike volt a legnagyobb királyoknak.
Csillagász körökben szerintem már lehet azt mondani, hogy vita van arról, hogy a naprendszer legnagyobb kráterét, tehát egy fontos felszínformát úgy hívják a geológusok, hogy South Pole Aitken Basin. Tehát déli sark Aitken medence. Ez a két végpontja ennek a kráternek, az egyik a déli sark, a másik pedig Aitken nevű kráter, és a basin pedig az egy medence. Amikor én ezt lefordítottam úgy, hogy déli sark Aitken medence, akkor tiltakoztak, hogy nem ez a neve ennek a dolognak, hanem az, hogy South Pole Aitken esetleg medence, mert hogy az azért még lefordítható, de hogy én nem próbáljam magyarítani, a rövidítése is bevett, hogy SPA, tehát ez megint ugyanaz, hogy nemzetközi irodalom nem ismer rá, és ez viszont már nem egy geológiai formáció, hanem ez már egy földrajzi név.
Tehát ebben mi nem értünk egyet a Matyival, mert ugyanez a jelenség, ez földi vonatkozásban is megvan, tehát hogy mondj egy példát erre, a Szikláshegység tipikus példa egyébként, hogy ott fordítjuk, tehát egy melléknév adja tulajdonképpen a földrajzi összetételben a megkülönböztető tagot, de ugyanakkor mondjuk a
Rocky-hegység ellen nem lenne kifogása ENSZ névegységesítésben, mert nálad is elhangzott, hogy a medence lefordítása az nem olyan vétség, azzal megmagyarázzuk a magyar nevet látó ember számára, hogy milyen fajta képződményről van szó, ám de a megkülönböztető elemet azt hagyjuk békében. Ugye a legklasszikusabb példa, amit én szoktam erre mondani, hogy elég furcsa lenne a csatorna szigetekhez helyett Channel-szigetek alak, ami szerintem egy
de
abszolút
számomra ugyanolyan furcsa a Blue-hegység, vagy a Red Deer-tó, vagy Észak-Amerikában még egy-két példát mondjunk.
Ezzel kapcsolatban egyetértek veled alapvetően, Imre, csak azt szoktam mondani, hogy attól, hogy nekem van egy nagyon nagy angol szótáram, nem állok ki neveket fordítani, mert ismernem kell a név eredetet ahhoz, hogy lefordítsam, mert egyébként lásd bele cseppenek a Újfundland hibába.
Tehát akkor déli sark Aitken medence?
A déli sark nem vitatható, hogy hogy azt jelenti.
Igen, de ha én ezt lemerem írni, akkor azt mondják, hogy ezzel csak összezavarok mindenkit, mert szépen magyarul megneveztem, de hogyha egy érdeklődő olvasó meg akarja tudni, hogy ez micsoda, akkor miután magyar irodalom erről nincs, meg ki így fordítja ki úgy, soha az életben nem fogja megtalálni. Mint ahogy én is, amikor először kijutottam Amerikába, és kerestem a Szikláshegységet, akkor furcsa angol szavakat találtam, amikkel soha nem találkoztam a magyar térképeken.
Ez most én azt mondom, hogy minden megszokás kérdése, tehát minden valamilyen szín, minden újdonság vagy változás egyfajta furcsaság, az a bizonyos kettős társzemlélet, mert ugye most arról van szó, arra tipikus példa az, hogy most már Magyarországon, meg nem mondom, azt hiszem, hogy összesen 7 féle világatlasz van forgalomban, de lehet, hogy még több is, abból most már 2 olyan van, amelyik azt az irányvonalat követi, ami ez a bizonyos kráternek a magyar név alakját fogja eredményezni, és van olyan, amelyik Blue-hegység és Red Deer-tó hogy mondjuk a sarkalatos példát mindig a Porcupine, tehát a Porcupine River, ami a másik atlaszban kúszósúly folyó, ami mindig poénkodás tárgyát szokta némely helyeken képezni. Tehát igenis lehet egy olyan irányvonalat szabni, akár távoli bolygók esetében, akár Föld esetében, hogy úgy próbálunk meg neveket fordítani, és tény, hogy ehhez egy vastag angol szótár, meg francia szótár, meg spanyol szótár kell, meg talán némi nyelvtudás, hogy azokat az összetételeket, és egyébként ezekből legtöbb az új világban van, tehát a két Amerikában, egyszerűen lefordítjuk magyarra, amelyeknél értelmes jelentése van a szavaknak, tehát azok főnevek vagy melléknevek, és akkor a Blue-hegységből Kék-hegység lesz, és hasonló megoldások. Na most rögtön lehet mondani ezzel ellenpélet, hogy mi van a Mont Blanc-nal. Ugye mindig ez szokott a nagy példa lenni, hát, hogy akkor a Mont Blanc az fehérhegy. Na most erre azért azt lehet mondani, és azt kell mondani, hogy vannak olyan megrögzött nevek, és ilyen az ellenoldalon a Sziklás-hegység, amelyeknél egyszerűen, hogy így mondjam, illetlenség hozzányúlni a névhez. Na most, hogy ennek a illetlenségnek és nem illetlenségnek a határát húzzuk meg, ez tény, hogy szerkesztői döntés függvénye. Valakinek kicsit kisebb a küszöbb indexe, valakinek kicsit nagyobb, de talán a kartográfia tudománya ezt még elviseli.
Hát itt a névfordítással kapcsolatban én azt mondom, hogy te pontosan tudod, hogy én megpróbálom a tengerfenék dombozati nevek magyar változatát előállítani, olyan módon, hogy több nyelvű névtárakat állítottunk össze hallgatók segítségével, hogy lefedjük az egész világtenger területét, és akkor egy-egy ilyen névvizsgálat kapcsán jön az előbb említett Nordwind lefordítása, és akkor az ember rájön, hogy hú, már megint beleléptem abba, hogy teljesen logikus. Hát északi szél, az északi sarkon mi sem természetesebb, hogy legyen egy ilyen elnevezés, és akkor kiderül, hogy de nem arról van ezt nevezve.
Jó, hát az etimológiát azt meg kell nézni, tehát igen. Anélkül nem szabad hozzányúlni ezeket.
Csak az a probléma, hogy mondjuk angol nyelvterületre a folyónevekkel, a településnevekkel kapcsolatban könyvek jelentek meg, ahol a név etimológia követhető. De mondjuk Malajziában már kevésbé léteznek ilyen névtárak. Érdekes módon például Grönlandra léteznek ilyen névtárak, és egész meglepő dolgokat sikerült belőlük kihámoznom. Tehát esetleges az, hogy egy magyar térkép használó a világ mely területére jut hozzá ilyen névtárakhoz, és mely területére nem. Úgyhogy ez eléggé óvatossá tesz legalábbis engem a névfordítás, a teljes névalak lefordítása ügyében. De mindenképpen azt gondolom, hogy a magyar olvasó számára ez fontos, mert akkor tudja igazán magáénak érezni a képződményt. Így van. És nem véletlen az, hogy minél, most lehet, hogy csúnyán hangzik, minél műveltebb egy ember, minél nagyobb területét bejárták az ő kutatói, például azért most hadd mondjam a németeket, aki Európa szempontjából egy elég jelentős exonima névanyaggal bír, azért, mert megismerték, elnevezték, akkor is, hogyha nem lakott ott egy fia német sem. Tehát a megismerés és a anyanyelvi kommunikáció az feltétlenül abba az irányba hat, hogy ENSZ törekvés ide, ENSZ törekvés oda, az exonimák száma az gyarapodni fog és nem fog csökkenni.
De ez nem is véletlen, hogy az elsősorban a világatlaszok esetében jön elő, tehát senkinek nem fog eszébe jutni valószínűleg szakmai szempontból mondjuk egy Amerikai Egyesült Államok autótérképet, ami mondjuk Budapesten készül, azt mondjuk telerakja.
Hát se veszi meg, el se tudja adni.
Tehát nyilvánvaló, hogy itt megint szakmai szempontok jönnek előtérbe, és attól függ, hogy kinek és milyen célra készül ez a térkép, és ebben lehet határokat vonni a névhasználat tekintetében.
Így a műsor vége felé kérdezném, hogy lehet-e ezt a kettős tájszemléletet valahogy egységesíteni, vagy hogy csak az egyik domináljon, vagy csak a másik, ami egységet teremteni?
Szerintem fölösleges. Tehát így szép a világ.
Különbözőek a vélemények.
Ez tény, hogy bizonyos oktatási és mondhatnánk azt, hogy akár nemzetközi, akár névhasználati negatívumokat magában rejt, de nekem az a véleményem, hogy a nevek, földrajzi nevek körében nagyon szűkre kell szabni azt a kört, amire azt mondjuk, hogy ezek a hivatalos nevek. Én hajlanék arra, hogy a hivatalos nevek azok kizárólag a település nevek, illetve a önkormányzatok által adott közterület neveket jelentsék, pusztán azért, mert ezeknek van statisztikában, címjegyzékekben, választási jegyzékekben és hasonlóban, tehát mondjuk így a közigazgatásban jelentősége. Annak már, hogy most én az én saját kommunikációmban, illetve a magyar olvasónak készülő térképen mondjuk azt írom föl, hogy Magas Tátrai Nemzeti Park, és nem azt, hogy Národný park Vysoké-Tátry, az már ne kerüljön ebbe a körbe bele, de hasonlóan mondom azt, hogy mondjuk a közigazgatási egységek neveinél sem feltétlenül tartom szükségesnek, hogy ne lehessen használni különböző névalakokat, a kartográfiai gyakorlat ezt engedi is. Na most aztán meg a folyónevek, egyéb természetöbötumok, tájnevek és hasonlóknak a nevei, hogy ezeket úgymond egy-egy alakot kiszemelve hivatalossá tegyünk, ezt meg egyenesen fölöslegesnek érzem.
Hát a korábbi egységesítés az nem csak az ENSZ-ből származott, vagy nem csak az ENSZ sukallatára született. Ugye hoztam a klasszikus példát, hogy az Országos Pedagógiai Intézet felügyelte az összes tankönyvet. Ebből adódóan Békés Csabán szó szerint ugyanazt a tankönyvet olvasta a hallgató, mint Budapesten, vagy Helyő Csabán, vagy akárhol az ország.
Ez volt akkor, amikor egyfajta földrajz tankönyv volt.
Így van, egyfajta földrajz tankönyv volt, ehhez egyfajta térkép volt, ez a térkép, ami az iskolai célt támogatta, akár fali térkép volt, akár iskolai atlasz, mindenképpen egyeznie kellett a névanyagnak az adott tananyagban szereplő nevekkel, erre mondtam én, hogy honnan jött a szlovák alföld. Na most, egyik oldalról véleményem szerint nagyon jó az, hogy sokszínű a világ. Az is nagyon jó, hogy tanároknak van lehetőségük esetleg különböző színvonalú tankönyvek között választani, hogy ki mit oktat az iskolába. Mégis azt gondolom, hogy egy minimumnak kell lenni, egy minimum követelményrendszernek kell lenni, ami közös az oktatásban. És ilyen értelemben lehet, hogy mégiscsak van létjogosultsága bizonyos objektumok hivatalossá tett, vagy rögzített nevének. El kell gondolkodni ezen, nem, hogy mondjam, én a földrajzi névtárak közül a problémamentesebbnek továbbra is a 150 ezeres méretarányú megye térkép sorozaton alapuló kistájakkal, dűlő nevekkel, tehát egy-egy településnek a kisebb földrajzi neveivel foglalkozó névtárat érzem. Szerencsére folyik egy névtárbővítés 10 000-es méretarányban a Földmérési Intézetnél, egy remélhetőleg azért valamikor elkészülő földrajzi névanyag össze fog állni, sokkal részletesebb a 150 000-es méretaránynál, és ugyanúgy helyszíni bejáráson, terepbejáráson alapul, mint a korábbiak, tehát nem arról van szó, hogy irodában emberek neveket alkotnak. És ha már így a magyarországi névanyag szóba került, érdemes megemlíteni azt, hogy a nyelvészek is csináltak névgyűjtést, megyei kötetekben van ez a névgyűjtés rendezve, természetesen nem földrajzos, nem térképész szemlélettel, hanem nyelvi szemlélettel készültek ezek a gyűjtések, de óriási mennyiségű földrajzi névanyagot tartalmaznak, ami messze meghaladja a 150 000-es méretarányú földrajzi névtár anyagát, mondjuk körülbelül 10-szerese annak az ott szereplő névanyag, amit a nyelvészek gyűjtöttek össze. A gyűjtés alapja egyébként egy 10 000-es méretarányú térkép volt, és szintén terepbejárással gyűjtötték. Tehát ez a névanyag mindenképpen óriási nyelvi értéket képvisel, és azt gondolom, hogy a idegen területekre, vagy a korábban Magyarországra hoztartozó területekre élő magyar exonima anyag, ha szabad ezt a elavult fogalmat használnom, az ugyanolyan nyelvi kincs és érték, amit természetesen én is azt gondolom, hogy meg kell őrizni.
Tehát csak hogy az álláspontomat még jobban kifejtsem, csak egy utolsó mondat erejéig. Én a névgyűjtésnek borzasztó nagy híve vagyok. Csak ne legyen az a végén, hogy adott részletre van 8 név, és akkor abból valaki megmondja, hogy melyik az igazi. Mert ezt látom én nagy veszélynek, mert azzal a másik 7 már valamilyen formában háttérbe szorul. És itt arra is gondolok, hogy, és ez Magyarországot is érintő példa, mert Magyarországon is vannak mind a mai napig olyan területek, ahol pont a legkisebb földrajzi részletek, a határrészek dűlők névanyagában sok, a pont a betelepített nemzetiségi lakosság következtében idegen nevek vannak, lásd Vendvidék, vagy a Bakony, vagy Gerecse, tehát egy Buda környéke, ahol pontosan ezek a nevek fognak kiiktatódni, tehát pontosan ugyanaz, ami mondjuk a harmadik katonai felmérést, hogyha használjuk térkép készítésnél, mondjuk mai romániai területek turista térképeinek készítésénél, gyönyörűen látszik, hogy milyen nemzetiségű volt a település, mert a határában milyen nevek vannak. Na most, hogyha jön a névegységesítés, akkor ezt egyébként minden szomszédos országban elvégezték más sajnálatos módon, akkor ott államnyelvi nevek lesznek. Mert ha nincs szlovák, vagy román, vagy bármilyen alak, akkor majd lefordítják, meg átalakítják nyelven. És én egy kicsit ettől félek Magyarországon is, hogy pont mondjuk azok a vendvidéki szlovén nevek, vagy azok a békési szlovák nevek, amelyek mutatnak, gyökereket mutatnak, 200-300 éves gyökereket mutatnak, azok fognak ezáltal lekerülni a térképről, pusztán azért, mert valahol valakik döntöttek valamiben. Ha viszont az össze van gyűjtve, és megvan, hogy annak a földrajzi részletnek van egy magyar neve, meg egy szlovák neve, akkor megint jöhet az, hogy a térkép készítője fogja eldönteni, amelyik alapanyagul használja ezt a anyagot, hogy ő melyiket fogja prioritásnak tekinteni, és melyiket fogja használni.
Ezt én teljes mértékben elfogadom, és ezért gondolom, hogy nagyon fontos a névtárak készítése és a névtárak ápolása, akkor is, hogyha ebben lehet, hogy mi nem értünk egyet. A névtárkészítésnek mindig az a célja, hogy rögzítse az összes adott földrajzi ellenre vonatkozó és előforduló, az élő nyelven előforduló névváltozatot, sőt, tovább megyek, nem biztos, hogy csak az élő nyelven, tehát akár korábbi térképi forrás munkákon adott objektum részletre megjelenő névanyagot is rögzíti, és ezek közül szükségszerűen kiválaszt egyet hivatalos használatra, ez akár tetszik, akár nem. Ugye, mert a topográfiai térképkészítésnek is az a lényege, hogyha valaki, aki azt a térképrendszert használja, megnevez egy adott területet, akkor a másik pontosan tudja, hogy miről van szó.
Hát akkor az időnk sajnos lejárt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, hogy itt voltatok, hogy időtöket áldoztátok erre, és még egyszer köszönöm Faragó Imrének, Máton Mátyásnak, és Hargitai Henriknek a csillagászítő vonatkozásokért.
Mi köszönjük a lehetőséget, és azt hiszem, hogy kibékítetlen ellentétek azért nem húzódnak.
Igen, igaz, dőlőre nem jutottunk, de hát így szép a világ.
Kettős tájszemlélet a magyar térképészetben. Beszélgetés Faragó Imrével és Márton Mátyással. A beszélgetést Kovács Tibor vezette. A felvétel 2006 májusában készült.